Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál az Összhang műsorvezetője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Egy héttel ezelőtt a rendhagyó Összhangban már elmondtuk, hogy a jó kommunikáció alapvető fontosságú a gyógyításban, hiszen megfelelő hatékony orvos-beteg kommunikáció nélkül az egészségügyi ellátás és a gyógyító tevékenység jobb esetben csak gazdaságtalan, rosszabb esetben pedig egyenesen veszélyes. De vajon milyen ma a kapcsolat és az összhang az orvos és a beteg között, ugyanakkor mikor félhet, mikor lehet bajban a beteg, és mikor lehet gondban az orvos? Hát erről, ezekről fogunk beszélni a következőkben. Témánk, milyen ma az orvos-beteg kapcsolat. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben. Mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a rendhagyó összhangban dr. Elekesella Mária főorvost. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy ismételten itt lehetek, és hogy ilyen... Tehát ezt a, mondjam azt, hogy húsba vágó kérdést boncolgathatjuk tovább, tehát ez ugye az orvos-beteg kapcsolatról volt ugye szó, és ezt ma is erről fogunk itt elmélkedni. Illetve ennek a kapcsolatnak az orvosjogi és etikai hátteréről itt az összhang műsorában. Hát gondolom, hogy van egy megfogalmazás az ideális kapcsolatnak, de mint minden mást kapcsolatban, itt az orvos-beteg kapcsolatban is ez az ideális dolog egy kicsit a gyakorlatban sántít. Ideális esetben ugye ez a kapcsolat egy bizalmi, szakmai és emocionális kapcsolat, amely során az orvos kötelezően legjobb tudása szerint, de nem elrettentő módon informálja a pácienst a fennálló esetleges betegségről, a páciens számára érthető és mindenre kiterjedő módon. És a tájékoztatás az áthidaló kell legyen, az evidencia és az egyéni lebontás, az az egyéni értelmi szint között. Tehát úgy kell elmagyarázza a páciensnek a dolgokat, hogy az meg is értse a saját értelmi képességei szerint. Tehát a jó kommunikációban ügyelni kell a tartalomra, tehát ez azt jelenti, hogy az információk helyesen és megfelelő módon jussanak el, se több, se kevesebb ne legyen, mint amennyire pontosan szükség van. Ez néha nehéz felmérni, tehát a beteget túl se kell tömni információval. Nagyon fontos, hogy ez az átadás, ez a folyamat, ez hogy történik, ugye van a verbális kommunikáció, tehát szavakban történő kommunikáció, a nonverbális kommunikáció, ami ebben az esetben lehetséges, ugye írott formában adni tudtára a páciensnek bizonyos dolgokat, amit ő otthon tanulmányoz, és a kérdéseket ennek alapján felteszi, de ugyanakkor nonverbális kontaktus az a, hogy ugye egyet beszél, mást mutat, tehát az orvosnak a hozzáállása, testbeszéde nem lehet homlok egyenest ellenkező azzal, amit ő kommunikálni akar, mert akkor ugye ez nagyon visszásan hat a betegre. Fontos az is, hogy milyen kérdéseket tesz fel, hogyan hagyja a beteget kibontakozni a saját problémájával kapcsolatban. És a harmadik ilyen dolog, hogy az észlelésekre is ki kell terjedjen ez a kommunikáció, ahol ugye ott vannak az érzelmek, ott kell legyen a kölcsönös tisztelet, az együttérzés vagy empátia, és hát ez együtt a döntéshozatal is, mert hát végső soron erre kell kiirányuljon ez a folyamat. Tudnunk kell, hogy a betegnek joga van a tájékozódáshoz, tehát amint említettem, egyéniesített formában az ő szintjének megfelelően, de az orvos a legjobb tudását kell ebbe belevesse olyan szempontból, hogy a beteg ezt elérhesse, tehát megérthetővé legyen számára. Erről esetenként a páciens le is mondhat, de vannak helyzetek, amikor például bizonyos másokat érintő veszélyeztetettségi állapot, például a fertőző betegségek esetén a páciensnek tudnia kell, hogy neki mihez kell tartsa magát, ahhoz, hogy másoknak kárára ne legyen. Műtéti információkkal kapcsolatosban el kell mondani, hogy miért kell ez a műtét, mi az, ami esetleg ellenjavalja ezt a műtétet, milyen szövődmények lehetnek, milyen kockázatok, tehát a mérlegelés, a pró és a kontra, tehát mellette ellene ez meg kell történjen, ahhoz, hogy a beteg teljes körű tájékoztatása megtörténjen. És hát a mai világban ez szükséges, hogy írásbeli beleegyezés is szülessen a beteg részéről, természetesen ezt a szakember fogalmazza meg, de olyan módon, hogy a beteg megértse azt, hogy mit írt gyakorlatilag alá. Tehát nem az a lényeg, hogy 10 oldalt a beteg óra alá nyomunk, és akkor aláírta, se tudja mit. Ezért van az, hogy emellé még tájékoztatási segédanyagot is szoktunk adni, jobb helyeken és jobb esetekben, amit a páciens haza, amint említettem, hazavihet, megtanulmányozhatja, vagy ő, vagy a hozzátartozók, tehát ki hogy tudja ezt megoldani, ki hogy tudja ezt befogadni, és akkor a megfelelő kérdéseket tisztázva azután születik ez az írásos beleegyezés. A korismét is megfelelően kell ismertetni, tehát ugye, hogy mi a korisme, tehát mi a betegség lényege, ami fennáll, mi ennek a korjóslata, hogy mi lehet ennek a vége különböző esetekben, mit feltételez ennek a betegségnek a kezelése, milyen beavatkozások vagy laborvizsgálatok szükségesek, mi történik akkor, ha a páciens ezt elutasítja, milyen kockázatok vannak, akár az elutasításnak, akár az különböző beavatkozásoknak. Igen, tehát, hogy a szükséges mellékvizsgálatok, vagy más vizsgálatok, amik oda vezetnek, mert általában a mai beteggondozás ugye az szép orvosi nyelven multidisziplináris, tehát minden több szakterület is el kell mondja a véleményét ugyanarról a dologról, és úgy születik meg általában egy kezelési javaslat. Természetesen azt is el kell mondani, hogy mennyi időtől el fel esetlegesen ennek a betegségnek a lefolyása, vagy a gyógyulás. Ha abban a helyben nem oldható meg, akkor javasolni kell megfelelő egészségügyi intézményt, és ki kell térni az esetleges kezelési mellékhatásokra is. Itt körültekintő kell lenni, kellő időt kell biztosítani, tehát ez egy rászánó tájékoztatás, itt másképp nem jutunk egyről a kettőre. Az orvos szerepe a döntéshozatalban az nagyon fontos, hogy ez pozitív módon történjen, tehát most nem akarok rossz példákat felhozni, de sajnos gyakorlatban van ebből elég, tehát egy pozitív szuggesztió kell megvalósuljon. Ismételjük az információkat, amíg látjuk azt, hogy a páciens megérti, hogy miről van szó, odafigyelünk, hogy megértette. Olyan szavakat használunk, ami nem a folyamat jellegének negatív voltát, hanem a pozitivitását, vagy a pozitív lehetőségeket emeli ki. Biztonságos a kezelés, ezt kell előrevetíteni. Természetesen ez nem egy átejtés, nem egy manipuláció, hanem egy tényszerű informáláson, statisztikai adatokon esetleg, tehát persze most nem tömjük a páciens fejét megint adatokkal, de tehát egy-két dolgot el lehet erről mondani, és hát ugye megint itt van az, hogy kommunikálunk, de hogyan, hogy tesszük fel azt a kérdést, el tudjuk-e mondani azt hihetően azt, hogy tudunk segíteni, és hogy jövőre vetítve, hogy a páciens hogy kell gyakorlatilag, hogy tekintsen az ő saját jövőjére, meg tud ebből gyógyulni, vagy milyen lehetőségei lesznek természetesen, tehát itt is a pozitív oldalakat emelve ki. És akkor, ha most ezt ilyen szépen felvázoltuk, ahhoz ehhez képest mi a valóság? Sajnos, és én most itt nem akarok senkit sem megkövezni, mert úgy van az, hogy hogy van, hogy a kutya a saját házát, vagy saját udvarát ne ugassa meg, és azt, amit mondok, azt épp úgy mondom magamnak is, mint bármelyik kollégának, aki ugye klinikai orvos is, tehát páciensekkel, emberekkel foglalkozik, hogy sajnos a gyakorlatban nagyon sokszor ez nem így van, tehát nincs idő, vagy nincs energia, nincs módszer, nincs akarat, na ez a leggyatrább dolog, ami létezik, ugye, mert itt jön be aztán a úgynevezett malpraxis kérdése, hát ez szépen magyarul lefordítva talán úgy lenne, hogy rossz munka. Tehát valaki, aki rosszul végzi a munkáját, tehát hogy akkor azt szoktam mondani magamban, hogy akkor minek is. Ugyanakkor ott van az érzelmi hozzáállás képtelensége, tehát akkor, ha nincs empátia, vagy esetlegesen mindkét, és ez mindkét fél részéről, tehát sajnos nem szabad egy oldalon tekinteni egy kapcsolatban, két fél van, vagy akár több is, de ebben az esetben mondjuk azt, hogy leegyszerűsítve két fél van, ugye van a gyógyulni vágyó és a gyógyító, vagy aki közvetíti a gyógyulást, és hogyha ezek nem pendülnek egy húron, akkor sajnos félresiklik az egész. Tehát ha nem alakul ki egy bizalmi kapcsolat, vagy nem úgy sül el a dolog, ahogy szeretnénk, már pedig ugye azért, ha körültekintőek voltunk, akkor az esetleges nagyobb kockázatokat már felvázoltuk a páciens előtt, és ő ennek tudatába vállalta be azt a bizonyos kezelési procedúrát, akkor jönnek a vádaskodások, és a lejáratás, és a pereskedés. Na most persze ez nem tudom, hogy kinek jön jól, mert senkinek sem. Természetesen aki hibázott, az ilyen esetekben nem elég azt mondani, hogy hoppá, bocsánat, tehát ez sem megy mindig, ez a hibának a mértékétől is függ, de van, aki ezt sem mondja, és most mindegy, hogy kiről van szó, ugye legtöbbször arra gondolunk, hogy az orvos mellé fogott, vagy nem figyelt oda, de sajnos van fordítva is. És itt csak annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy ez egy emberekkel foglalkozó szakterület, és mint minden emberekkel foglalkozó szakmában ezt a fajta kommunikációt oktatni kell. És erre már vannak példák, nem tudom, itt nálunk az orvosképzésben tudtommal még ilyen nem igazán van bevezetve, de például egy határ alarrébb már igen. Tehát az, hogy önismeret, az, hogy kérdezzük ki a beteget, az, hogy esetlegesen nem szép dolog, de van ez, hogy azért kategorizáljuk a különböző személyiségtípusokat, és hogy áll a beteg a dologhoz, és ehhez képest akkor az orvos, ha nem képes, mert ő mondjuk urológus, akkor elküldi a megfelelő szakterületre, akár egy pszichiáterhez, vagy egy pszichológushoz, aki már nem azért, mert most, hogyha valakit lehet, hogy elküldök, akkor és így direktbe küldök el, akkor azt mondja, hogy de doktornő, én nem vagyok bolond. Bocsánat, nem erről van szó. Tehát arról van szó, hogy van egy olyan probléma, ahol én nem tudok vele kommunikálni hatékonyan, hogyha neki már egyéb más lelki bajai vannak, vagy nem úgy közeledik a problémához, és akkor egy szakember, aki szintén nem abból szakember, hogy bolondító bogyókat ír fel, mert hát a páciens le kell dorongolni, mert hogy tehát a páciensnek van saját szabad akarata, ő azt dönt, amit, csak hogy ne az legyen, hogy neki egy olyan lelki állapota van, ami miatt nem tudunk hatékonyan közelműködni, és akkor ilyenkor a szakember, lásd, pszichológus, pszichiáter, pszichoterapeuta, igenis nagy segítség. Ilyen formában azért kell legyen egy ilyen típusú egészségügyi nevelés, hogy az ilyen emberek ne botránkozzanak meg azon, hogy azt mondjuk, hogy jó van, kérem szépen, igen, van egy ilyen betegség, de emellett még van önnek más problémája is, amiben nem biztos, hogy mi tudunk legjobban segíteni, és az illető fog önnek nagyon is jól segíteni. Tehát ez egy kicsit ilyen kanyargós dolog, de nagyon fontos. Tehát visszatérve arra, hogy ugye orvos-beteg kapcsolat, beszéltünk az orvosról, most beszélünk egy kicsit a páciens részéről is, vagy beteg részéről is, hogy ezt a folyamatot ő is megfelelően kell megközelítse. És amit említettem, jó, ha van egy alapvető egészségügyi nevelése, sajnos ez ma már, itt két véglet van, vagy az, hogy semmilyen sincsen, vagy az, hogy már mindent is tud az internetről. Sajnos nem baj, valahol a kettő között valóban el kell helyezkedni. Mert ez egy nagyon fontos, először is a betegségeket meg kell előzni. Tehát nem akkor kell tüzet oltani, amikor ég a ház, idézőjelben, és ezt már itt tanították, nem mondom meg hány évvel ezelőtt az egyetemen, tehát ez egy nagyon fontos dolog, és annál is inkább fontos dolog. És az is jó, hogyha a páciens hajlandó együttműködni a saját érdekében. Tehát ezt ugye kicsit élcesen szoktam mondani, hogy ő bejön, és akkor megkérdem, hogy mi a gondja, és úgy valahogy nem akar sehogy sem megszólalni, és akkor megkérdem, hogy de hát milyen problémával tetszett hozzám fordulni, és akkor azt mondja, hogy hát tetszik tudni a szememmel. És akkor én megkérdezem, hogy hát, vagy meg azt mondom, hogy hát gondoltam, mert a szemészetre csak nem a tyúk szemével szokott jönni az ember, persze erre feloldódik, elkacagja magát, és akkor kibogozzuk, hogy igazából mi is a probléma, de hogy ő ennyire nem tudja megfogalmazni, hogy gyakorlatilag mi a problémája. És akkor a bajokért, tehát hogyha nem megfelelő a kommunikáció, akkor ha valami nem úgy sül el, ahogy szeretné, akkor mindenki más lesz a hibás, a családtagtól elkezdve az orvosig, vagy fordítva, tehát ez se egy nagyon jó megoldás. És jó, ha van a páciensnek egy egészséges életszemlélete. Sajnos egy lelki, valamilyen problémával küszködő embert sokkal nehezebb, erről még voltak ugye előző spiritualitást érintő adásainkban voltak erről kimerítő megjegyzéseink, hogy egy ilyen ledorongolt embert sokkal nehezebb kirántani a bajból, mint azt, aki egy kicsit életszerűbben áll a problémákhoz, vagy hamarabb megért, vagy hamarabb felfog valamit. És hogyha ez nem működik így két irányból is, akkor jön az adok-kapok, változó hatásfokon természetesen, csak nem biztos, hogy eredményre vezet.
Kedves doktornő, milyen etikai irányelvek és elvek segítenek még az orvosoknak abban, hogy segítsék, tehát a betegeket, mégpedig az informált döntéshozatalban? Hát folytassuk ezzel a kérdésünkkel a beszélgetést.
Igen, talán a múlt alkalommal is érintettük egy picikét ezt a dolgot, tehát, hogy tiszteljük a beteg autonómiáját, tehát az, hogy ő egy önálló entitás, mi nem a feje felett hozunk meg semmifajta döntést, sem a kezelését illetőleg, különböző módozatát a kezelésüknek nem felette hozzuk meg, tájékoztatjuk, és annak megfelelően a páciens képes eldönteni, jobb esetben, ha meg nem, akkor a jogi képviselője, gyámja, felhatalmazottja az, aki legjobb hozzáállása szerint akkor eldönti, hogy akkor mihez tartjuk magunkat. Természetesen itt a legfontosabb az, hogy nem akarunk ártani senkinek, tehát a nem ártani elv. Ez egy alapvető etikai kérdés, ezt úgy gondolom, hogy mindenfajta orvosképzésben, és akár a hippokratészi esküve is bele van ez foglalva, hogy ehhez kell tartsuk magunkat. Itt van egy olyan kis kanyar, hogy vannak a jó szándékú hazugságok, hogy hát ez mennyire válik be, vagy nem, azt nem tudom, mert épp erről beszéltem, hogy nem tudom, melyik orvos az, amelyik elég jó színész ahhoz, hogy ugyanazt, tehát hogyha hazudunk, ugye akkor ezt a páciens megérzi. Úgyhogy inkább mondjam azt, hogy lehet körülírni, átfogalmazni, szóval valami pozitívumot felmutatni, ami reális dolog, nem pedig csak egy jó szándékú hazugság. A páciensnek természetesen joga van a legjobb egészségügyi ellátást kapni. Hát joga van, aztán, hogy sajnos, hogy ez hogy valósul meg a gyakorlatban, ez megint más kérdés. Ugye erre vannak lehetőségek és lehetőségek, illetve vannak hát törvényi előírások is. Az orvosnak viszont mindig mérlegelnie kell, hogy a beteg szempontjából milyen haszon várható, milyen előny, és mi az, ami esetleg ártalmas, és mindig az előny, a haszon és az ártalom szembehelyezésével találjuk meg azt, hogy mi a legjobb út az ő számára. Ugyanez vonatkozik az ő ápolására is, ahol mindig is az állapota javítását kell szolgálja egy adott ápolási módszer vagy rendszer. És hát a formális igazságosság, ami megkívánja ugyanazt, tehát kijelentjük alapból, hogy az embereket egyformán kell kezelni, mert egyik ember sincs előbbre valóbb, mint a másik. Ez nem azt jelenti, hogy sajnos, hogy nincsenek különbségek. Tehát az eltérő elbírálás létezik, de az alap az nem ez. Tehát az, hogy miért bírálunk el így vagy úgy, hát most tehetek egy nagyon... Szóval minden példa sántit ilyenkor, minden példa sántit, de mindig az van, hogy ugye a terhesnő, a magzat, a kisgyerek, a maga tehetetlen, sérült embert, azt ugye mindig előnybe próbáljuk részesíteni, alaphelyzetéből kiadandóan, meg az életvédelme tekintetében. Tehát ilyen fajta kicsit mondjam azt, hogy vannak ilyen elbírálási dolgok, de más értelemben nincs, tehát gyakorlatilag kijelenthető, hogy etikailag minden ember egyformán egyformán kezelendő.
Válaszoljunk arra a kérdésre is, hogy milyen etikai kérdések merülnek fel az egészségügyi adatok védelmével kapcsolatban.
Na most hát a mai világunk az jól megbonyolította a kérdést, onnantól számítva, hogy ugye mindig is létezett orvosi titoktartás, és hát ez arra vonatkozott, hogy senkinek semmi köze ahhoz, hogy köztem és közte, már a páciens között mi az, ami megbeszélt volt, mi az, ami lezajlik, milyen problémái vannak neki, és ez nem kerül ki semmiképpen a külvilágra, vagy azoknak a családban is csak azoknak, akinek számára, tehát a páciens kifejezett óhaja szerint, hogy esetleg ki az, aki tudjon ezekről a dolgairól. Most természetesen ez egyfajta ilyen, megint ilyen régi orvosetikai hozzáállás, amit ma már legalábbis Európa szinten törvényileg van, tehát elrendelve, meghúzva a határ. Az Európai Parlament és Tanács 2016-ban hozott egy általános adatvédelmi rendeletet, amit szépen úgy rövidítenek, hogy GDPR, és hát ezt a GDPR-t Románia is 2018-tól alkalmazza. Most akik jártak különböző ilyen, tehát orvosi kabinettekbe, mindenfajta papírt az orruk elé tolnak. Az első az, hogy ugye elmondják a nevüket, a születési adatukat, és mondjuk a személyazonossági egyéb adataikat, és rögtön aláírják a papírt, hogy ezeket az adatokat, tehát a felhasználó, mármint tehát az illető rendelő, vagy orvos felhasználására bocsátják, de csak is ebben a felhasználási területben, ami az ő érdeküket szolgálja. Tehát ezeket az adatokat teljes titoktartás mellett kell kezeljük. Persze itt egy hosszadalmas jogi leírás van, hogy itt miket kell ez tartalmazzon, és hogy ezek a célok, amikre felhasználjuk, csak is az ő egészségének a javítása érdekében lehetségesek. Tehát itt van az, hogy az egészség megőrzése, javítása és fenntartása, az eredményes gyógykezelési tevékenységek elősegítése érdekében, vagy a szakfelügyeleti tevékenységek kell hozzájussanak ezekhez az adatokhoz. Vagy hogyha egészségi állapotát kell nyomon követni, hát akkor természetesen kell legyen egy név, és kell legyen egy mondjuk egy telefonszám, vagy egy lakcím, hogy felhívjuk, hogy most tessék jönni például kontrollba, kemény, mondjuk például egy daganatos betegnél, ahol mindig megvan az, hogy milyen periódusonként kell megjelenjen. Olyankor gyakorlatilag mindig egy ilyen előzetes meghívást intézni a pácienshez, hogy ő tudja, hogy akkor meg kell jelenjen. Tehát ez a bizonyos nyomonkövetés, vagy ami például járványügyel áll összefüggésbe, a népegészségügy, járványügy, közegészségügy, tehát hogyha ilyen problémákról van szó, akkor is hozzáférhető kell legyenek ezek az adatok. Természetesen, és a páciens a betegjogok érvényesítése kapcsán is felhasználhatja ezeket az adatokat, illetve hát az őt kezelő ápoló személyzet is. És az a fontos, hogy ezeket, tehát a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének érdekében használjuk fel, semmi más helyre nem adható át. Most mondok egy rossz példát, sajnos azért ez is van, hogy mondjuk van egy adott, például egy daganatos betegeket kezelő egység, és akkor azt mondja, jön egy... mit tudom én, egy gyógyszercég, és akkor azt mondja, nekem kellenek a te adataid, mert én majd így meg úgy fogom ezt meg azt a gyógyszert, és piacra dobni, de nekem kell látni azt, hogy te mit csinálsz ott. Hát ez nem feltétlenül így van. Tehát sajnos ezek megtörténhetnek, de jogilag ez le van szabályozva, és hogyha ez kiderül, akkor bizony hát kemény büntetésekre lehet számítani. Mert ez gyakorlatilag egy ilyen gazdasági jelenség, egy ilyen manipulatív felhasználása az adatoknak. Most itt természetesen nem arról van szó, hogy XY-nak a személyes adatai, hanem úgy, mint adathalmaz, lehet ilyen manipulatív felhasználása a dolognak, és ezt nem szabad megengedni.
Igen, ez így mind szép és jó, de hogyan lehet akkor biztosítani az egészségügyi adatok biztonságát és védelmét, miközben lehetővé teszik például a betegek számára az adatokhoz való hozzáférést és az ellenőrzést is.
Na, ez itt majd a kérdést ilyen formán két résszel fogom osztani. Az, hogy biztonságát kell biztosítani, tehát az, aki begyűjti, az egyrészt kötelezi magát azt, hogy ez a biztonságos tárolás megtörténik, és nem kerül ez sehova máshova. Persze minél nagyobb ez az adathalmaz, és minél többen férnek hozzá, annál veszélyeztetettebb ez a biztonság gyakorlatilag, mert mindig becsúszhat valaki, aki más célokra fogja, vagy esetleg megpróbálja más célokra felhasználni. Tehát az, hogy ezeknek az egészségügyi adatoknak a kezelése és a feldolgozása során kiemelten fontos az, hogy a célhoz kötöttség követelménye. Tehát csak arra használhatja fel a személyes adatokat, hogy előmozdítsa a páciensnek a jólétét, a gyógyulását, és vagy további kezeléseket tudjon elérni vele. Itt a kavarás nem is a papír alapú dolgokon van, hanem azóta, amióta ugye óriási adathalmazról van szó, és amelyeket, tehát most itt átkapcsolok egy másik részre, hogy sajnos szükségünk van az analízisre és az adatok analízisére, mert egyrészt például csak mondjak egy pontot, tehát a tudományos kutatásban is nagy szerepet tud játszani az ezekből levonható következtetések. Tehát a digitalizálás kapcsán egyrészt ezek a dolgok, tehát egyrészt nagy számban óriási adatmennyiség marad, lementve digitális formában. Hát és akkor hackerekről mindenki hallott, ugyebár. Tehát ezeknek a rendszereknek a nagyfokú védelme az, ami meg van célozva. Na most, hogy ez hogy valósul meg őszintén, ez a megfelelő szerveknek a sajátja, én ehhez nem tudok hozzászólni, viszont azt kell tudni, hogy a betegnek a hozzáférése, és ezt most megint zárójel, tehát mihez fér hozzá a beteg? Semmihez ebből. Ebből semmihez. Tehát nekem van például egészségügyi kártyám, azon állítólag van egy chip, hát azon sok adat szerintem nincs feltöltve, mondjuk nem is bánom, mert gyakorlatilag nincs semmi haszna. Mert megmondom miért, mert én úgy tudom, hogy Romániában egyelőre nincs olyan összesítő rendszer, hogy én beteszem a páciens kártyát, vagyis hát lenne, de mivel nincs feltöltve, nem igazán. Tehát esetleg a családorvosoknak van ilyen, és ehhez én nem tartozok hozzá, tehát nem igazán tudom, hogy gyakorlatilag azon a kártyán tényleg most mondok ilyet, hogy a cipő méretettől kezdve minden be van írva, ilyen nem igazán van. És ez elég nagy probléma nem a cipő méret kapcsán. Tehát ha például most elmegy valaki és egy ideggyógyász ír egy leletet, normál esetben ezt fel kéne töltödjön erre a rendszerre. Esetleg kórházon belül, vagy ilyen egységeken belül lehet, hogy van egy ilyen belső hálózat, ahol azt mondja a szemész, hogy na lássa, mit mondott a neurológus, rákapcsol. De gyakorlatilag itt még mindig úgy működik, hogy maximum ad egy leletet, tehát egy írt leletet, papír alapú leletet a páciensnek, az ha megérti és összegyűjti, akkor gyakorlatilag szoktuk kérni, és elmagyarázzuk, hogy mindent a maga sorrendjén hozzon be, és azt én, ami nekem információ, abból ki tudom szedni, természetesen hosszadalmas papírozás, lapozgatás közben. Tehát a máshoz a páciens nem fog hozzáférni. Maximum, még abba se tud beleszólni, hogy a családorvos neki, tehát igazándiból most, hogy beírta, hogy magas vérnyomásos, vagy nem írta be. Beírta azt, hogy cukorbeteg, hát azt mondjuk muszáj beírja, mert az a kezeléseket másképp nem fogja tudni kiírni, de lehetnek más dolgok, amiket vagy beírunk, vagy nem írunk, vagy ott van, de tudjuk, tehát még mindig van papír alapú evidencia, van saját számítógép, de hogy azon a kártyán mi szerepel, őszintén én azt nem tudom. Tehát én, mint orvos, a saját kártyámhoz nem férhetek hozzá. De mondjuk, hogy ez mi lesz, mit hoz a jövő, azt nem tudom megmondani. Ebben nem látok bele. Mondjuk nekem volt részem ezelőtt jó pár évvel egy határral arrébb, hogy tényleg egy nagy egyetemi klinikán belül ez megvolt, hogyha mit tudom én, melyik osztályon ráírtak valamit, hogy ezt látták ultrahangon, vagy azt látták a látótéren, akkor én ott megnyitottam a beteg oldalát, lapját, és én láttam egy teljesen más helyen, hogy akkor ezt írták róla. De ez úgy működött ott. Aztán most már nem tudom. Viszont visszatérve arra, hogy az adatok biztonsága, tehát az adatok kezelése, hogy kifér hozzá, ugye, mindenképpen ezeket az adatokat védeni kell, más jogosulatlan hozzáféréstől, ahhoz, hogy ebben ne történjenek hazugságok beépítése, tehát ne változtassanak meg rajta dolgokat, ne továbbítsák oda, ova nem szándékoz, tehát nem volt megengedve ez a továbbítás, vagy nyilvánosságra hozzanak olyan dolgokat, ami nem a közre tartozik, esetlegesen letörlik, vagy megsemmisítik. Lehet ez véletlen megsemmisülés. Tehát gyakorlatilag az adatvédelem arról is szól, hogy ezek, ha már oda be vannak téve, akkor azok meg is maradjanak. Hát itt most már jön a technika ördöge, hogy lehet ezeket így elraktározni. És hogy a technika fejlődésével is az újabb-újabb rendszerek kapcsán, hogy ezek a régi adatok is mindig előszedhetőké váljanak. Tehát akik ezeket az adatmegőrzésre vállalkoznak, azoknak biztosítania kell azt, hogy adott technikai feltételek vannak, maradnak, ezek az adatok újra szedhetők, olvashatók. A másik kérelem pontosan ugyan a törvény szerint az, hogy nem lehet adatokat, ilyen jellegű adatokat tárolni olyan eszközön, amely ezt a védelmi rendszert nem biztosítja. És az érdekes az, hogy aki ehhez hozzáfér, ehhez az adatrendszerhez, ugyanúgy alá van vetve az orvosi titoktartásnak, mint maga az orvos. Tehát most hiába ő egy adatkezelő, ő se vihet ki onnan, mert ha mégis és rajta kapják, akkor bizza ugyanúgy felel ezért. Tehát az adatkezelő, aki nem orvos, szintén köteles megtartani a titkot. Az adatkezelő csak akkor mentesül a titoktartás alól, hogyha a páciens vagy a feljogosított hozzátartozó explicit kifejezi írásban ezt a hozzájárulását, hogy bizonyos okoknál fogva ezeket az adatokat továbbítania kell.
Kedves doktornő, hát még lenne kérdésünk, én ezekből egy párat fel is sorolok, hogy milyen etikai irányelvek vonatkoznak a betegek részvételére a klinikai kutatásokban, és hogyan lehet biztosítani a betegek jogait és védelmét a klinikai kutatások során, és hogyan lehet megfelelően értékelni a kockázatokat és a potenciális előnyöket. Továbbá, milyen etikai szempontokat kell figyelembe venni az orvosi ellátás elosztása során, különösen a korlátozott erőforrások és az egyenlőtlenségek esetén, és még az a kérdés is válasz nélkül maradt, hogy hogyan lehet akkor biztosítani az orvosi ellátás igazságos elosztását, a hozzáférhetőségét mindenki számára. Javasolnék még egy beszélgetést a közeljövőben, majd megbeszéljük, hogy erre mikor kerülhet sor, de most, kedves doktornő, köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, a dr. Elekes Ella Mária főorvos tevében is. Elköszönök az összhang műsor vezetőjét, Nagybodó Tibort hallották, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas.